János evangéliumának a 13. részéből szeretnék felolvasni két verset, és kérjük az Urat, hogy adjon belőle számunkra a tanítást, ébresztést. A János evangélium a 13. részének a 34. és a 35. versét szeretném olvasni. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Kapunk az Úrtól ma is egy olyan igét, ami egyrészt nagyon jól ismert számunkra. Nagyon sokszor olvastuk, hallottunk, sokszor fölismerül a kérdés, hogy hát mit tudunk a szeretetről beszélni? Azt mindenképpen el tudjuk mondani, hogy a szeretet a legnagyobb dolog. Az ige egyértelműen mondja, hogy a hit is elmúlik, a remény is meg fog szűnni, de a szeretet örökké megmarad. A szeretet himnusza végén, amit így ismerünk talán mindnyájan, hogy a szeretet himnusza, amit Pál apostol az első korintusi levél 13. részében ír meg, azt mondja az apostol, hogy ugye most megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. A szeretet az egy olyan dolog, amire minden ember vágyik. Mindenkinek pozitív dolog a szeretet, és ha azt mondanánk az embereknek, és most legyen hívő vagy hitetlen bárki, hogy mondjon valami pozitív dolgot, szerintem a válaszok közül nagyon sok embernél a szeretet megjelenne. A szeretet olyan az embernek, mint a halnak a víz, vagy mint nekünk a levegő. Tehát szeretet nélkül nincs élet, nincs lét. Már csak azért se, mert maga Isten, aki a létnek forrása, ő maga a szeretet, és hogyha ő nincs meg, akkor nem létezik ez a szeretet. Tudjuk jól, hogy a régi parancsolatban már benne volt ez. Melyik a legnagyobb parancsolat? Ezt is mindjárt meg tudnánk mondani. Mikor Jézus megkérdezte az írástudót, helyesebben az írástudó kérdezte meg Jézust, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor Jézus maga mondta, hát tudod te jól, és tudta is, szeresd a te Uradat, Istenedet teljes erődből, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és szeresd a te felebarátodat, mint önmagadat. Akkor föltesszük a kérdést, hogy miért új parancsolat ez? Hiszen már a régi parancsolatban is benne volt. Szeresd a te felebarátodat, mint önmagadat. Ha visszatérünk erre a gondolatra, a kérdés az ugye, hogy onnan tudjuk ezt megközelíteni, hogy mi az a szeretet, és maga Jézus is így mondta a hegyi beszédben, amikor azt mondta, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek veletek. Tehát mi onnan fogjuk megtudni, hogy mi az, ami jól esne a másiknak, mi az, amivel a másiknak örömöt tudnánk okozni, hogy végig gondoljuk azt, hogy mi esne nekünk jól, mivel tud nekünk a másik ember örömöt okozni. Nyilván egyikünk se szereti, hogyha megszégyenítik. Nem szereti azt, hogyha amikor segítségre van szüksége, akkor cserben hagyják. Innen tudjuk, hogy mi az, amit tennünk kell a másikkal. És ezt a törvényt, mert úgy mondja Jézus, hogy ez a törvény és a proféták, ezt a törvényt maga Isten beleírta minden ember szívébe. Innen tudjuk, hogy mi a szeretet lényege. Amit akarunk, hogy az emberek velünk tegyenek, mi is tegyük azt a másikkal. És ez nem kell, bocsánat, hogy így ki kell mondanom, ez nem kell a Bibliát olvasni. Hát minden ember nagyon jól tudja. Csak itt van egy probléma, van egy kérdés, hogy ez az első parancsolat, ez saját magunkon keresztül ismerhető föl. Az önzésen keresztül, önmagunkon keresztül. Tehát, mint ahogy említettem, azon keresztül, hogy mi mit szeretnénk, nekünk mi esne jól, tegyük azt a másikkal. És Jézus itt egy új törvénnyel áll elő, amikor azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy ti egymást szeressétek, és most figyeljünk oda a két mondatnak a folytatására, a mondatok második felére. Az első esetben azt mondja, hogy szeresd a te felebarátodat, mint önmagadat. Itt meg Jézus azt mondja, hogy egymást szeressétek, mint ahogy én szerettelek titeket. És itt van a különbség. És nagyon nagy a különbség, mert míg az első szeretet valamilyen szinten mégis az önzésen alapult, mégpedig azért, mert a törvényt az ember lehetetlen, hogy betöltse önmagában, ezért Isten adott egy olyan törvényt, hogy tedd ezt és érsz általa. Igen, Ez még ment is. És ezért volt az a Izrael népe között, hogy hát szeressed a te fele barátodat, és gyűlöljed ellenségedet. Hogy lehet az ellenséget szeretni? Hát ugye azt nem lehet. A természetes ember ezt nem tudja megtenni. De mikor Jézus egy új parancsolatot ad nekünk, hogy egymást szeressétek, mint én szerettelek titeket, itt messze túlmutat ezen. Ezt a szeretetet viszont már nem fogjuk tudni önmagunkból, ami régi emberi természetünkből megismerni, mert ez már nem arról szól, hogy úgy szeressed a másikat, úgy szeressed a te testvéredet, mint saját magadat, hanem úgy szeressed, mint ahogy Jézus Krisztus szeretett téged. Jézus Krisztus szeretete pedig abszolút önzetlen szeretet. Az nem arról szólt, hogy Jézus úgy szeretett bennünket, mint saját magát. Mert ha úgy szeretett volna bennünket mindössze, mint saját magát, akkor nem adta volna oda önmagát áldozatul érettünk. Krisztus szeretete egy sokkal mélyebb szeretet. És mint ahogy említettem, a felebaráti szeretetet, amit már az első törvényben meghagyott Isten Mózes által, azt minden ember önmagán keresztül ismerheti meg, minden ember megismerheti pusztán az ő születésétől fogva, az ő természetétől fogva, hogy mit jelent a szeretet, és innentől ebből kifolyólag vágyik is erre a szeretetre, addig ezt az új parancsolatot, amit Jézus Krisztus adott, ezt már nem lehet megismerni önmagunkon keresztül, hanem csak Jézus Krisztuson keresztül. Tehát azt jelenti, hogy mi soha nem fogjuk tudni egymást úgy szeretni, mint ahogy Jézus szeretett bennünket, csak akkor, hogyha ismerjük Jézust. Csak ha ő bennünk él. Ugyanis ez a szeretet több annál, mint hogy egész egyszerűen csak találkozunk egymással, hogy kezet fogunk egymással, még annál is több, hogy azt tesszük egymással, amit elvárnánk, hogy a másik tegyen mi velünk, ez a szeretet, ez önfeláldozó szeretet. És ez a krisztusi szeretet. Ezt kell megtanulnunk Jézus Krisztustól, hogy ő úgy szeretett bennünket, és az Atya is úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha most megkérdezném a gyülekezet tagjaitól, hogy ez az előbb említett igevers hol van megírva, szerintem nagyon sokan tudjuk, annyira elterjedt a kereszténységben, János 3.16. Akkor nézzük meg, és ezért könnyű lesz megjegyezni, hogy mit ír az 1 János 3.16, tehát János apostol első levelének a harmadik részének a 16. verse, és szeretném felolvasni. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy az ő életét adta érettünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Ugye ez nem kicsi dolog. Tehát nem arról szól csupán a szeretet, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy odaadta Jézus Krisztust értünk, hanem ez a szeretet arról szól, hogy a mi életünket oda kell adni, és azt mondja, hogy kötelesek vagyunk. És elgondolkoztam azon, hogy nem nagyon találkozunk az igében máshol ezekkel a szavakkal. Azt parancsolom nektek. Nem ajánlom, nem, hát ezt mondom nektek, ezt parancsolom nektek. Vagy azt mondja, hogy kötelesek vagyunk. Hát megint csak elgondolkodunk rajta, hogy hát hogy lehet ezt parancsolra megtenni, vagy hogy lehet kötelessé. Tudjuk egymást úgy szeretni, hogy oda tudjuk adni a mi életünket. Én azt gondolom, hogy ha úgy nagyon mélyen önkritikával most a szívünkbe tekintünk, akkor igencsak mindnyájan nagyon-nagyon sok hiányt találunk ott. Vajon tudjuk-e mi valóban egymást úgy szeretni? Nem úgy, mint magunkat, jobban, mint magunkat. Ami azt jelenti, hogy ha a másiknak szüksége van valamire, akkor én oda tudom adni azt, ami az enyém. Tudok áldozni, nem csak anyagiakat, tudok áldozni az időmből, tudok áldozni a testvéremért, bármit, tudok áldozatot hozni. És itt hol van még arról szó, hogy a mi életünket kell odaadni, hogy meg kéne halni valakiért? Itt egész egyszerűen sokszor csak olyan kicsi áldozatokról lenne szó. Ez nem program kérdése. Ez nem arról szól, hogy én eldöntöm, hogy ezek után szeretni fogok, és most már áldozatot fogok hozni, mert lehet, hogy megy egy pár napig, vagy egy hétig, amíg az eszembe van. De ha ez nem válik a mi életünké, ha nem Jézus Krisztus lesz a mi életünk, akkor ez nem fog menni. Ezt nem fogjuk tudni igazán tenni. Az önfeláldozó ember az nem úgy éli meg az életét, hogy ezt tennem kell, és akkor magát oda szorítja, hanem Jézus Krisztus bennünk megszületett új természete, ő maga fogja bennünk megteremni ezt. Csak ő benne és ő általa fogjuk ezt megtenni. Ha föltenném azt a kérdést, hogy a szeretetek mi az ellentéte, hát gondolom, hogy legtöbben azt mondanánk, hogy gyűlölet. De van egy másik dolog, amire lehet, hogy kevesebben gondolunk, de ugyanilyen súlyos, pedig sokkal ártatlanabbnak tűnik, ez pedig a közöny, a közönyösség. Mert ha gyűlölünk valakit, akkor a sátán természete van bennünk. Ha közönyösek vagyunk valakivel szembe, akkor viszont nincs bennünk az Isten természete. Én úgy érzem, hogy nem sok különbség van ilyen szempontból. A közöny, ami rá tud telepedni sajnos a gyülekezetekre, az emberekre, a kereszténységre, különösen az utolsó időben, annak a következménye, amit Jézus maga megmondott, hogy a szeretet sokakban meghidegedik az utolsó időben. Természetesen nem azt mondta, hogy mindenkiben. Azt sem mondta, hogy 20%, 50%, 90%. Nem mondott ilyet. Sokakban, nem kevés emberben, a hívőkben. Nem a világban, mert azt mondja, hogy a testvéri szeretet sokakban meghidegedik. És megmondja, hogy miért? Mert a gonoszság, a hamisság megsokasodik. És ez gyakorlatilag nem más, mint a lejtő törvénye. Ugyanis amikor a világ elkezdi az ő ajánlatát nekünk kínálni, fölmutat valamit, elkezdjük megszeretni a világot, az ő ajánlatát, akkor észre se vesszük, de a mi szívünkben elkezd a szeretet csökkenni a mi testvéreink iránt. Ahogy elkezd csökkenni a szeretet, innentől kezdve az erő is megszűnik, egyre kisebb lesz, és megint egyre fogékonyabbak leszünk a világra, a bűn fele, a hamisság fele, megint belemegyünk újabb dolgokba, ez tovább csökkenti bennünk a szeretetet, és egyre inkább megyünk lefelé a lejtőn. A legnagyobb probléma, mint mondtam, az utolsó időkben a közöny lesz. Mégpedig azért olyan nagy probléma, és azért olyan óriási veszteség, és lehet, hogy sokszor nem is gondolunk ebbe bele, mert azt mondja Jézus Krisztus, hogy erről ismerik meg mindnyájan, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Az embereknek nincs most már szükségük prédikációra, nincs szükségük teológiára, nincs szükségük ideológiára, tele van vele a világ. Az interneten megtalálnak nagyon sokféle okfejtést, teológiát, igehirdetéseket. Az embereknek egy dologra van szükségük, még ha nem is tudják, az a szeretet. Erre éhesek az emberek. Nagyon sok ember nem tudja, de mivel hiányzik, és egyre inkább hiányzik az életből immár a szeretet, és most nem csak a keresztényekre gondolok, hanem különösen az idősebbek jól tudják, hogy az emberek sokkal közelebb voltak egymáshoz régen. Jobban szerették egymást, jobbak voltak a viszonyok, sokkal barátságosabbak voltak. Olyan jó érzés volt csak betoppanni egymáshoz egy kicsit, csak elbeszélgetni egy kicsit. Hol van ez ma már? A sátán kínál helyette valamit, ott van az internet, lehet rajta bolyongani órákat, lehet televíziót nézni, mindenki elmerül a maga kis világába, ugye ott van az okostelefon, ugye, amit különösen a fiatalok, még ha együtt vannak is, sokszor csak azt nézegetik és kezelik. Természetes, hogy eltávolít egymástól bennünket. Minél jobban eltávolodunk, annál jobban fog bennünket vonzani a világ, és annál kevésbé leszünk a világ világossága. Ha a szeretet ismét föl tudna gyúlni bennünk, ha a szeretet ismét a gyülekezetben lángolna és érezhető lenne, akkor az embereknek nem kéne annyi prédikáció. Nem kéne programszerű evangelizáció. És az az érdekes, hogy a szeretet olyan erővel bír önmagában, hogy amikor a keresztény üldözések lángoltak és tombolt a sátán, a hívőknek titokba kellett összegyűlni, éjszakákon kellett összegyűlni, nagyon sok helyen. Mindig féltek, hogy majd rajta kapják őket, bebörtönözték őket, sőt, sokakat kivégezték. Mi volt mégis az az ok, hogy vállalták ezt a rizikót, hogy vállalták ezt az óriási tétet, hogyha majd elfogják őket, annak ellenére mégis mennek a gyülekezetbe, mégis járnak, és mindent fölvállaltak. Ez nem volt más, mint a szeretet. Olyan nagy volt a szeretet a testvérek között, hogy ez beszélt. Sokkal többet beszélt, sokkal többet szólt, mint bármilyen prédikáció. És amikor megszűnik a szeretet, amikor beáll az a közöny, amikor a szívek meghűlnek egymás iránt, akkor lehet akármilyen szép prédikáció. Lehet akármilyen programot szervezni, hogy elmegyünk és evangelizálunk, hogy ide hívjuk az embereket. Ha nem találják meg ezt a szeretetet, melyről Jézus Krisztus beszélt, akkor nem fogják megtalálni Jézus Krisztust sem. Erről ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Mint említettem, a szeretet sokakban meghidegedik. Az utolsó idők egyik legnagyobb problémája a Laodicea gyülekezet állapotára is ugyanúgy ránehezedik, amelyben most benne vagyunk az utolsó időkben. Pedig ma a kereszténység, ha kívülről próbáljuk nézni, akkor aranykorát éli. Teljes szabadság, imaházak épültek, nem kell titokba összegyűlni, a világhálón elérhetünk akármennyi prédikációt, rengeteg keresztény irodalom van, és miért hanyatlik mégis a szeretet? Bocsánat, miért hanyatlik mégis a kereszténység? Miért nem tud mégis a világ világossága lenni úgy, mint ahogy tudott lenni annak idején, amikor el kellett bújni a világ elől? Pontosan ezért, mert nem tudja már nyújtani azt a szeretetet. Azért, mert a világ hatása annyira agyon nyomja a mi szívünket. Ugye érezzük, ha nagyon őszinték akarunk lenni, érezzük magunkban, hogy nem tudunk már annyira szeretni, hogy új ránk nehezedik sokszor ez a közöny. Hogy sokszor már találkozni sincs annyira kedvünk. Elmegyünk egymás mellett, esetleg odaintünk a másiknak. Vagy ha bejön egy vendég a gyülekezetünkbe, akit talán soha nem láttunk, vagy esetleg ismertünk. Lehet, hogy meg se kérdezzük, hogy hát esetleg van hol aludnod? Vagy elfogadod, hogy a mi szerény otthonunkba esetleg egy szállást adjunk neked? A legnagyobb probléma az, hogy Jézus, amikor az utolsó napon eljön, akkor azt mondja, hogy utoljáró voltam, és nem fogadtál be. Lehet, hogy eszünkbe se jut az, hogy amit nem teszünk meg a mi testvérünkkel, azt Jézussal nem tettük meg. A szeretet meghidegedésének az egyik legszomorúbb következménye a bűnnel szembeni közöny. És mindig olyan fájdalommal tölt el, amikor erre gondolok, mert talán elmondom azt, hogy néha össze szoktunk jönni egy helyen, talán nem konferenciának nevezném, hanem ilyen időszerű dolgokról beszélgetünk. És hát az egyik téma, az egyik kérdés az volt, hogy beszéljünk a gyülekezeti fegyelemről. Hát ugye nagyon sokan azt mondták, hogy hát most erről mit lehet beszélni, hát nincs is már ilyen. Meg valahogy nem akartak az emberek erről hallani, nem akartak róla beszélni, hogy most hogy kell a bűnnel szemben eljárnunk, mert hát már nem járunk el se, hogy a bűnnel szemben, hát ez egy okafogyott dolog, meg hát olyan kellemetlen, hát éppen ezért kell erről beszélni. És nekem az egyik legfájdalmasabb pont az, hogy azért tudjuk eltűrni a bűnt a gyülekezetben, mert szeretetlenek vagyunk, mert egyszerűen nem érezzük annak a súlyát, hogyha valaki bűnben él, annak a következménye előbb vagy utóbb a halál lesz. Hát ezt nem én mondom, ezt az ige mondja. És akkor föltehetjük magunknak azt a gondolatot, hogy hát igen, azért engem érdekel a testvéreimnek a sors. Akkor tegyük föl a kérdést. Volt-e ebben a gyülekezetben olyan, aki mondjuk hosszú hetekig hiányzott a gyülekezetből? Oda mentél hozzá, elmentél hozzá megkérdezni, hogy testvérem, mi van veled? Miért nem jössz a gyülekezetben? Esetleg lélekben hanyatlásnak indultál? Vagy egyáltalán észrevettük, hogy nem jött a gyülekezetbe? Ezek nagyon komoly kérdések. Mi akkor kezdjük érezni, hogy közöny van, hogyha mi kerülünk bajba és nem segítenek rajtunk. Akkor azonnal megérezzük. De mi mit teszünk a másikkal? Érdekel bennünket a másik sorsa, a mi testvérünk sorsa, hogy mi van vele? Vagy egyszerűen elintézzük avval, hogy hát őt már nem láttam hetek óta a gyülekezetbe. Te hallottál róla valamit? Nem, te, én sem. De ha nem teszünk egy lépése, azt nem azért nem tesszük, mert mi annyira udvariasak vagyunk, hogy nem akarunk tolakodni az ő életében. Nem ezért nem tesszük, hanem azért nem tesszük, mert nem érdekel a sorsa. És ha nem érdekel a sorsa, akkor azért nem érdekel a sorsa, mert sajnos a szeretet nagyon meghidegedett mi bennünk. Mint ahogy említettem, ennek az oka sajnos a világ, a bűn, mindaz, amit a sátán nyújt, megöli bennünk, kiírtja bennünk. Jézus Krisztus pedig most ajánl nekünk, ajánlja nekünk azt, hogy meg lehet újulni a szeretetbe. Ismét lángra lobbanhat bennünk a szeretet. Ha őhozzá fordulunk, ha szeretnénk megélni azt, ha ismét szeretnénk azt, és különösen megint az idősebbekhez kell, hogy szóljak, akik tudnátok bátorítani, tudnák bátorítani a fiatalokat a tekintetben, akik megélték, vagy megéltük valamilyen szinten azt a szeretetet, ami önmagáért beszélt, ami olyan melegséget árasztott a gyülekezetben, a testvéri körben, olyan jó volt együtt lenni, hogy nem néztük az órát, tehát azt is elfelejtettük, hogy hány óra van. Elfelejtettük, hogy nekünk olyan fontos dolgaink volnának otthon esetleg, amit nem intéztünk még el. Egy példát szeretnék mondani, amikor Ukrajnában jártunk egy gyülekezetben, még a 80-as években, akkor a gyülekezet egy tanyán volt, mert üldözés volt, tehát nem volt gyülekezési szabadsága a gyülekezet részére. És egy idős néni érkezett csupán azért, hogy velünk a vendégekkel találkozzon, 3 kilométer gyalog volt két mankóval. Nyilván ezt a nénit a szeretet hozta oda. De ha nincs bennünk ez a szeretet, akkor a szomszédba se fogunk átmenni, akármilyen közel van. Ha a gyülekezetbe nem vágyunk jönni, ennek természetesen több oka lehet. Az egyik oka az is lehet, hogyha a gyülekezetbe kihűlt a szeretet, meg a másik oka, hogyha bennünk hűlt ki a szeretet. Ugyanis, mint említettem, hogyha a közösségben kihűl az igazi szeretet, az a szeretet, amit nem lehet meghamisítani, ami olyan tiszta, olyan egyértelmű, azt nem lehet pótolni mással, mint ahogy sajnos nagyon sok keresztény közösségben meg körökben lehet látni, hogy olyan klub életté válik a gyülekezet, olyan jó együtt lenni, olyan jól el vagyunk együtt, oda megyünk mindenki, köszön, hogy vagy, átöleljük egymást, aztán mindenki megy a maga útján. Hanem az a szeretet, ami Krisztusi szeretet, ami mély, ami áldozatot tud hozni, az meghamisíthatatlan. Ha bent van a gyülekezetben, lehet érezni, ha nincs bent, ezt nem lehet pótolni. Ezt nem lehet valamivel helyettesíteni. Ha ez a szeretet benn van, akkor van boldogság, akkor van melegség, ha nincs bent, akkor olyan, mint egy gyönyörű palota, amiben nincs fűtés télen. Bemegyünk, megcsodáljuk, de nem akarunk leülni, nem akarunk időt tölteni, mert fázunk. Inkább bemegyünk egy egyszerű kis kunyhóba, ahol meleg van, ahol fölmelegszik a mi testünk, ugyanígy fölmelegszik a mi szívünk abban a közösségben, ahol Jézus Krisztus szeretete árad ránk. Ezt kívánom mindjárt számára. Sőt, kérek mindenkit, hogy imádkozzunk, kérjük az Urat, hogy világosítsa meg a mi értelmünket, világítson bele a mi szívünkben, hogy bennünk mennyire hűlt meg a testvéri szeretet, mennyire lettünk közönösek és érdektelenek, és kérjük őt, mert ő megteheti, ő a mindenható Isten, akinél minden lehetséges, és ő ismét lángra gyújthatja a mi szívünket. Amen.